Isten hozott benneteket. Jó látni mindenkit. És ne aggódjatok, Csaba is úton van már. De elkezdjük, jó? És reméljük, hogy Isten szólni fog. És én is szeretnék imádkozni azért, hogy Istenünk, arra kérünk, hogy te legyél itt. Te jelenlétedre van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy te érintsd meg a mi szívünket. Hogy meglássuk, hogy egyedül rád van szükségünk. Hogy benned van a megoldás minden problémánkra. Hogy benned békesség vár ránk, nyugalom vár ránk, öröm vár ránk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, mert te elhordozol bennünket. Neked ez öröm, mikor hozzád jövünk, neked nem vagyunk teher. Neked nem ügy elbánni a bűneinkkel, problémáinkkal, terheinkkel, büszkeségünkkel. Köszönjük, hogy együtt kereshetünk téged. Csak pár mondatban fordulj Istenhez. Új kiérte, tedd föl neki a kérdéseidet. Köszönjük Istenünk, te hallod. Hallasz bennünket. És mi is hallani szeretnénk téged. Köszönjük. Amen. Ma Józsefről szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Úgyhogy nyissuk ki a Bibliánkat 1 Mózes 37-hez. És innen fogom felolvasni a 24-es verset. És megragadák őt, és belevették a kútba. A kút pedig üres vala, nem vala víz benne. És ebben a fejezetben nem sokkal ezelőtt József az álmairól beszél. Megosztja az álmait testvéreivel, apjával. Isten adott nekem egy álmot. Az én életem erre halad. Valami nagy van készülőben. Rám ez vár. És nem tudom, hogy hány film feldolgozást láttatok-e, vagy egyet láttatok-e a Józsefről, de hogy beleképzeltétek-e magatokat bármikor ebbe a helyzetbe, mikor József a testvérei elárulják, és ő csak zuhan le a kútba, és aztán fenéken jól eltöri a csípőjét, vagy nem tudom, és kiabál fölfelé, hogy engedjetek ki, ne csináljátok ezt. Mi történik itt? És fel akarom hívni rá a figyelmeteket, hogy azt mondja, hogy ez a kút, ez víz nélküli volt. Víz nélküli. Mi a kútnak az egyetlen egy funkciója? Hát az, hogy víz legyen benne, nem? De ez egy víz nélküli, kiszáradt kút volt. Egy kút, ami nem jó semmire. Úgyhogy József az álmok után, a kijelentés után egyszer csak az álmok helyett egy víz nélküli kút fenekén találja magát. Hát most mi lesz? És nem tudom, hogy tudtok-e ezzel azonosulni. Éreztétek-e már így magatokat, hogy ti is egy kútba vagytok benne, és nem tudjátok, hogy jöttök ki belőle. És sokféle kút van, ahova eshetsz. Sokféle problémák van, amivel szembe kerülhetsz. Sok minden olyan képtelen helyzet van, ami az elején nem is tűnik föl, hogy ekkora a baj. Lehet, hogy csak később tűnik föl, hogy kútba estél. És később olvashatjuk, hogy József kikerül ebből a kútból. De én ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy szerintem József nem itt kerül ki a kútból, hanem 8 fejezettel később. Akkor kerül ki József a kútból, amikor végre megmutatja magát a testvéreinek. De eljutunk mindjárt oda. De most még egy kicsit a kútban időzünk, jó? Ott vagyunk a kútban. Jó? Lehet, hogy a barátaid, kapcsolataid, házasságod, családod, vagy munkahely, bármi lehet ez a kút, ahol egy olyan válságban vagy benne, amiből nem látod a kiutat. És ami ösztönös reakciónk erre, hogy keresnénk az utat fölfelé, akarunk fölfelé mászni, de a kút nem enged téged. És egy ilyen kétdimenziós világban élünk, ahol ott vagyok a kicsit sem ideális helyzetemben, a kút mélyén, és az álmaim pedig ott várnak engem a kúton túl. És próbálok oda eljutni. És itt nem jó. Az én világomban ez itt nem jó. És az én világomban, ami ott kint van, az, ami, hogyha oda eljutnék, milyen jó lenne nekem. Hogyha ebből a problémából végre kijutnék, milyen jó lenne nekem. És kapaszkodsz föl a kút szélén, és mindig visszaesel. És lehet, hogy a szájáig, úgy érzed, hogy a szájáig elérsz, és onnan is visszaesel. És ennek a feszültségébe éljük az életünket olyan sokszor. Ha ott lennék, de itt vagyok. Ha lenne több pénzem, de nincs. Ha lenne jobb munkahelyem, de nincs. Ha lenne feleségem, de nincs. Ha lenne családom, de nincs. Ha a gyülekezetem nem így bánna velem, de így bánik velem. Ha a szüleim jobban megértenének. És ketté osztjuk az életünket. Itt vagyok, és itt kéne lennem. Nem tudom, hogy valaha gondolkoztatok-e arról, hogy a magyar nyelvben van egy ilyen érdekes dolog, ahol a egynek és a kettőnek van egy relációja a féllel és az egyel. Tehát, hogyha valaki egyszemű, egykarú, egylábú, akkor azt mondjuk, hogy félszemű, félkarú, féllábú. És ez onnan, vagy például, hogy ügyfél. Miért fél? Hát mert ugye velem együtt mi vagyunk egyek, mi egy ügyben egyek vagyunk, és két fél van. És lenne még több példa, de a lényeg az az, hogy úgy gondolkozik a magyar, hogy akkor van nekem egy szemem, hogyha kettő van belőle. Akkor van nekem egy kezem, hogyha kettő van belőle. Ez az egység. És nem annyira tetszik neki, hogy ezt a kettőt szétossza. A kettővel van együtt. A kettő az egy. Hogyha csak egy van, akkor az már csak fél. És ezzel az illusztrációval szeretném bemutatni nektek, hogy nem okulhatunk ebből a magyar nyelvünkből, okulhatunk belőle, és azt mondhatjuk, hogy nincs két dolog, egy dolog van. Nem az én vágyam van, és ahol most vagyok, és ahova el kell jutnom. Ez a kettő, ez egy. Ez egy akar lenni. Ez egy út. Nekem egy utam van. Én nem kell, hogy ez a feszültség ez engem szétszakítson belülről. Hanem elhitetem Istennek, mikor azt mondja, hogy ezzel célom van. Amint te átmész, ez nem a nem ideális, amiből ki kell kerülnöd, hogy eljuss az ideálisba. Nem, ez az út, ez oda vezet. De rossz felé keresed a kiutat a kútból. De felfelé keresed a kiutat a kútból. És Isten pedig azt akarja, hogy ne felfelé igyekezzél, hanem mélyre. Lemenni a mélybe. Miért? Mert mit találunk a mélybe? Vizet. Úgyhogy Józsefnek nem kifelé kellett törekedni a kútból, hanem elkezdeni leásni, hogy lentről a víz föltörhessen. De azt látjuk, hogy József is lehet sokszor találta magát ebben a helyzetben. Rabszolga vagyok, de nem baj. Keményen dolgozok, és akkor a Potifár megszeret. És azt hinné már, hogy kijutok a kútból, és börtönbe kerül. Aztán ott van a pohárnok, megfejti az álmát, és József már azt hinné, most már kijutok a kútból végre. És a pohárnok elfeledkezik róla. Aztán végre ő lesz Egyiptom második embere, és végre kijutottam a kútból, végre elértem oda, végre eljutottam az álmomhoz. És akkor megjelenik a régi múlt, és felszakadnak a sebek, amivel azt hitte talán már addigra, hogy ezzel már végre sikerült elszámolni, és nem sikerült vele elszámolni, és megint ott van az a keserűség, megint ott van az a bánat, hogy de hát mit tettek velem az én testvéreim? És ezt el tudjátok képzelni, ezt elengedni? Hogy Mibe kerülhetett Józsefnek ezen átrágni magát? A mélybe kellett ásni, hogy a víz föltörhessen. A problémán keresztül kellett eljutnia a megoldáshoz. Elengedni. Engedd el a saját valóságod. Engedd el azt, hogy szerinted neked hova kell eljutnod. Hogy az, amiben vagy, az miért nem ideális, szemben az álmoddal, ahol boldogság vár rád. De mi meg vagyunk sértődve. Mi nem akarunk megbocsátani. József nem akar megbocsátani a testvéreinek. Mi nem akarunk megbocsátani a problémáinknak, a körülményeinknek. Istennek, mikor beleenged minket helyzetekbe, mert nekünk igazunk van. És nekem jogom van ahhoz, hogy haragudjak. Mert hogyha nem ez történt volna meg velem, akkor most nem itt lennék a kút alján. Persze, hogy igazad van. Csak az a baj, hogy amíg igazad van, addig tönkre mennek a kapcsolataid, a házasságod, a családod, az életed, barátságaid. Mert ott van a keserűség, ott dolgozik a szívedbe. Mert elhitted azt, hogy nekem itt, ott kéne lenni. Nem itt a kút alján. Mi okosak vagyunk, mi tudjuk. Ha a másik úgy tenne, vagy úgy tett volna, a másik megváltozott volna, ha a másik nem úgy viszonyul hozzám, ha az élet nem ilyen rossz velem, ha Isten nem ilyen velem, akkor most nem lennék itt. Azt akarom nektek mondani, hogy Isten pontosan ott a kút mélyén szeretne hozzád szólni. És el akarja érni, hogy te végre ne fölfelé törekedjél, hanem elkezdjél ásni mélyebbre. Mélyebbre vele. És aztán Samáriai asszonynak azt mondja János 4.14-nek, hogy hanem az a víz, amelyet én adok neked, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz. És Isten ezt akarja. Hogy te ott, ahol vagy, bármiben vagy, rátalálj. És feljöjjön ez a víz, feltörjön ez a víz. És először ellepjen téged csak bokáig, aztán térdig, aztán derékig, aztán teljesen. Hogy az ő munkája, az igének a munkája, a szellemnek a munkája végre végezhesse azt, amit szeretne benned. És tudod, ahogy emelkedik a víz, emelkedik a víz, te is emelkedsz a kútba, és hirtelen kint vagy. És tudjátok, mikor történt meg ez Józseffel? Amikor azt mondja egy Mózes 50-ben, hogy tudjátok, mit olvassuk el? Ez már a második, hogy vigasztalja az ő testvérét, egy Mózes 50:19-21-be. Menjünk oda. Tizenkilencről olvasom. Ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok én. Miért fontos ez? Mert hirtelen József már nem tudja. Én nem akarom itt megítélni ezt a helyzetet. Habár, utána azt mondja, hogy ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Most annak okáért ne féljelek, eltartalak én titeket. Nem tagadja el. Mikor ott vagyok útfenekén, nem kell azt mondani, hogy minden jó. Nem erről beszélünk. József is bevallja, hogy ami történt vele, az nem volt jó. De ez nem két dolog lent a kútban, és aztán fönt az álmomnál. Isten egy mély munkán visz át bennünket. És azt akarja, hogy örök életre búzgó víznek kút feje legyen bennetek, bennem, benned. És aztán ezt az életet meg tudjuk osztani egymással. Úgyhogy nem tudom, hogy ez érthető volt-e, amiket elmondtam, de ne azzal legyünk elfoglalva, hogy keressük az utat ki a problémából. Néha az egyetlen út ki, az át. És Isten gyönyörködik bennünk, mikor ezt felismerjük, és ott a kút mélyén megtaláljuk őt, és felbugyoghatnak ezek az élő vizek. Mikor nincs próba, akkor csak úgy el vagyunk, lógatjuk a lábunkat, nem tanulunk semmit. Mikor viszont ott vagyunk a kút fenekén, Isten olyan dolgokat végez el bennünk. Érdemes kivárni, türelemmel, és nem már csak kint akarni látni magadat, hanem megtanulni, élvezni a lentről bugyogó vizeket. Úgyhogy Isten áldjon benneteket. És Isten áldja meg az ő igéjét a számunkra. Amen.
Attila, gyere! Attilát kértem meg, hogy ő szolgáljon felénk az igével ma, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Isten hozott.
Szervusztok! Téged is Isten hozott. Azt mondja, hogy szeret. De már a dorgáló levelet megírta, hogy a hónapban még nem voltatok. Jó. Sziasztok! Jó látni benneteket. Tényleg? Majdnem minden prédikátor elmondja, hogy jó látni benneteket, de higgyétek el, hogy innén egészen más a gyülekezet, mint onnan. Innen látni az arcotokat, és látni a ragyogó képeteket, és ez csodálatos dolog, tényleg ámulatos látni benneteket. Úgyhogy, ha semmi másért, csak ezért legyetek prédikátorok, hogy egyszer lássátok a gyülekezetet szemből. Jó? Lapozzunk 5 Mózes 32-höz, ahol is azt olvassuk, hogy kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Hű az Isten, nem hitszegő. Jelenések 19:11-ben ezt látjuk. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Isten egyik csodálatos tulajdonsága a hűség, az, hogy ő hűséges. És ő hű és igaz, amint itt olvastuk. És ez azért nagyon fontos, hogy tudjuk, mert egy igaz ember nem tud, vagy egy igaz személy nem tud hitszegő lenni. És itt ezt olvastuk 5 Mózes 32-be, hogy ő hű és nem hitszegő. És ez nagyon fontos számunkra. Nagyon fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy amikor Istenre gondolunk, akkor egy hűséges Istenre gondoljunk, aki nem hitszegő, hanem hűséges hozzánk, és ez ámulatos. Zsoltárok 100. Zsoltár 5. verse azt mondja, mert jó az Úr, örökké való a kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amióta csak létezik ez a sárgolyó, azóta Isten hűsége elkíséri az embert. Az első pillanattól kezdve a napjainkig Isten hűséges. Az ő hűsége garantálja azt, hogy holnap is felkel a nap, hogy esni fog az eső, hogy teremni fog a búza, hogy megtörténnek a dolgok. Az ő hűsége az garancia nekünk, és ez egy csodálatos dolog. Ha ezt értem, ha ezt elzárom a szívembe, ha ebben élek, hogy nekem egy hűséges Istenem van, nem egy hitszegő Isten, hanem egy hűséges Isten. Tudod, ha megnézed így a más vallásokat, ahol mit tudom én, így a bazárba lehet venni különböző isteneket, hát milyen hűséget, vagy bármit, mit várhatsz ezektől a kis istenektől? Semmit, de nekünk egy igazi, valóságos, hűséges Istenünk van, és ez csodálatos. Tudod, csak nézd meg a zsidókkal való küzdelmét, hogy egyszerűen csak ámulatos, ahogy így hű maradt végig a zsidókhoz. Hogy a zsidók mi mindent tettek, hogy fellázadtak ellene, idegen isteneket imádtak, de Isten hűséges volt. Sőt, a 81. Zsoltárba, hogy könyörög a népének, hogy bárcsak rám hallgatnátok, bárcsak rám hallgatnátok. És ott ígérget mindent, hogy kőből, vagy sziklából szedett mézzel eteti, meg a búza legjavát adja nekik, csak hogy hallgassátok, mert én hűséges vagyok, én szeretnélek titeket terelgetni, én szeretnék veletek lenni. És ez egy csodálatos, ámulatos dolog, tudod, hogy milyen sokszor megfenyítette Izraelt, de végig hűséges volt hozzá. Végig hűséges volt hozzá. És aztán Jeremiás 31-ben a hűségét egy szövetséggel meg is erősítette. És ez gyönyörű. Nekünk ilyen Istenünk van. Mert ő nem csak a zsidókhoz hűséges. Ő nem csak Ábrahámhoz volt hűséges. Nem Ábrahámnak, tudod, figyelj, ha megnézed Ábrahámnak az életét, egyszerűen gyönyörűen kirajzolódik az ő, mármint Istennek a hűsége. Ahogy elhívta Ábrahámot, ahogy megígérte neki, hogy nagy néppé teszi, hogy összegyűjti a népét, és hogy tényleg nagy nép lesz. Ott voltak, mikor 70, hány éves volt Ábrahám? 74, azt hiszem. 75? Mindegy. Amikor elhívta Isten, és aztán megtette neki az ígéretet, és csönd. És nem történt semmi. És ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy elveszítjük a bizalmunkat, hogy azt mondjuk, hogy Isten nem hű, Isten csak ígérget, vagy hogy Palkó beszélt, hogy ott a kútfenekén elgondolkodhatott József azon, hogy hát hogy van most, hogy előttem fognak leborulni, meg minden, hát itt nem férünk el annyian, hogy leboruljon. Tudod, hogy ilyenkor szoktuk azt gondolni, hogy ő nem hű, ahogy Sára is így gondolkodott, és gondolta, hogy hát nem történik semmi, itt van ez az ígéret, hogy lesz a férjemnek gyereke, hát besegítek egy kicsit ennek a szegény Istennek, nehogy már pálcba maradjon, úgyhogy beküldte Ábrahámot Hágárhoz, és hát Ábrahám jó férj volt. Ő tudta azt, hogy mindig az asszonynak van igaza, jobban tudja, mint Isten, úgyhogy duzzogva bement Hágárhoz, aztán történt, ami történt. De hogy közben Isten meg hűséges volt. Mert meglett Izsák, meglett a zsidó nép, nagy néppé lettek, Isten közben hűséges volt végig. És tudod, ebben az a csodálatos, hogy teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk Istenről, hogy mi hogyan gondolkodunk Istenről, őt ez nem befolyásolja. Ő hűséges, mert neki ez a természete, és ez csodálatos dolog. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor Istennek a hűsége garantálja nekünk azt, hogy mindaz, amit megígért, az valóra fog válni. Ezt Isten hűsége garantálja nekünk. Ha nem lenne hűséges, akkor bármikor megváltoztathatná az ígéreteit, akkor bármikor megváltoztathatná azt, amit mondott. Tudod, de ő hűséges, ő hű és igaz, és ez egy ámulatos dolog. Tudod, Zsoltárok 108. Zsoltár 5. verse azt mondja, mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és felhőkig ér a te hűséges voltod. Ez gyönyörű. Azt mondja, hogy felhőkig ér a te hűséges voltod. Hogy Istennek a hűségét nem lehet behatárolni. Istennek a hűsége az nem, tehát nem lehet azt mondani, hogy ettől eddig tart egy méter vagy egy kilométer. Istennek a hűsége határtalan. Határtalan. Egyszerűen csak nem lehet behatárolni. Ő végtelenségig hűséges. A leges-leges legvégsőkig elmegy az ő hűségébe. Amikor azt mondja neked, hogy nem hagy el, és nem távozik el tőled, Zsidók 13-ba, akkor csak gondolj bele, hogyha Isten nem lenne hűséges, akkor ez az ígéret körülbelül annyit érne, mintha bármelyikünk mondaná. Mintha egy ember mondaná. Mert mi ugye köztudott azért annyira nem vagyunk hűségesek. De mivel ő hű és igaz, ő nem hitszegő, az ő hűsége nemzedékről nemzedékre tart, ezért biztosak lehetünk benne. Mondhatnám azt, hogy mérget vehetünk rá, hogy ő soha nem fog elhagyni minket. Ő elkötelezte magát mellettünk, és ez az elkötelezettség soha nem fog véget érni, el fog kísérni az örökké valóságba. Ő hű és igaz, és hűséges hozzánk. Elkötelezte magát mellette. Ámulatos ez? Ez épít valakit, ez bátorít valakit, hogy ilyen fantasztikus Istenünk van, hogy ilyen csodálatos Istenünk van. Hogy ő hűséges hozzánk. Hogy nem olyan tudod, hogy egyik pillanatban szeretlek, a másik pillanatban nem szeretlek. Amikor jó viselkedsz, szeretlek, amikor rosszul, mint egy rossz szülő, tudod. Amikor a gyerek jó, akkor ötyölöpötyölöd, aranyos vagy, amikor meg rossz a gyerek, akkor meg gyere már a sarokba. Nem, Isten hűséges. Ő végtelenségig szeret minket, és végtelenségig tart a hűsége. És ahogy néztük, csak Ábrahám életén keresztül, ez gyönyörű szépen látható ez a hűség. Sára kétszer kérdőjelezte meg Istent. Másodszor, amikor megígérte Isten Izsákot, miután már Ismael megvolt, akkor kinevette Istent, és nem hitte el, hogy meg fog történni. De azt olvastuk Jelenések 19-ben, hogy Isten hű és igaz. És Sára pontosan ezt a két tulajdonságát kérdőjelezte meg Istennek. A szavát és a hűségét. Hű és igaz. És nem tudom, hogy neked van-e ilyen ismerősöd, de nekem van ilyen ismerősöm, akivel ez már megtörtént, és meg szokott történni, hogy megkérdőjelezi Istennek a hűségét. Ahogy így elnézem, ti rendben vagytok, nektek nincs ilyen ismerősötök. Na, talán Fefének, na, ahogy most. De ő hűséges, és ez csodálatos. Tudod, amikor Istennek a hűségéről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy egy másik tulajdonságát is megemlítsünk, és pedig lenne a változhatatlanságát. És ez azért nagyon fontos, mert az ő változhatatlansága garancia a hűségére. Hogyha Isten nem lenne változhatatlan, akkor bármikor megváltozhatna, akkor bármikor a hűségéből hűtlenné válhatna. Akkor bármikor meggondolhatná magát, és bármikor, mit tudom én, visszavonhatná a kegyelmét, vagy bármi. De ő állandó, és És a változásnak még a szele sincs meg benne, hogy ezt Jakab 1-ben olvashatjuk. Úgyhogy az ő változhatatlansága garancia az ő hűségére, és az ő hűsége meg garancia arra, hogy amit megígért, azt meg is fogja tenni. Vagyis mi biztonságban vagyunk. Eszméletlen módon biztonságban vagyunk. Nem tudom, hogy bármelyikünk is gondolkodott ezen már úgy igazán, hogy mi adja a mi biztonságunkat. Mi a garancia arra, hogy a Biblia igaz? Mi a garancia arra, hogy tényleg meg vagyok váltva? Mi a garancia arra, hogy tényleg a mennybe fogok jutni? Mi a garancia arra, hogy Isten nem fog kirúgni, hogyha elbukok? Az ő hűsége. A garancia. Az ő hűsége és az ő változhatatlansága. Mert ő egyszer azt mondta, mert a neve hű és igaz. És egy igaz ember, egy igaz személy nem tud hazudni. Egy igaz személy nem tud hitszegővé válni. Úgyhogy ő megmondta, hogy ha hiszel az én fiamban, akkor üdvözülsz. Megmondta, hogy higgy és örök életed van. Megmondta. És biztonságban lehetünk, mert ő hű és igaz, és nem fog becsapni, nem fog megváltozni, nem fogja azt mondani, hogy figyelj, Edmond, mostanáig jó voltál, de holnaptól kezdve annyi. Nem fogja ezt mondani, nem fog egyikünket sem leírni, bármit teszel, bármi történik, ez nem fog megtörténni. Figyeljetek, ha Isten nem lenne változhatatlan, akkor bármikor megváltozhatna, és bármikor megváltoztathatna a személyét és a hűségét, hűtlenségét. És ezt látnunk kell, ezt tudnunk kell, hogy ez így van. Ennek a változhatatlan hűségnek, ennek valamennyien mi vagyunk a haszonélvezői. Mi vagyunk azok, akik ebben járhatunk, akik ennek a gyümölcsét élvezhetjük. Zsoltárok 143.1 azt mondja, Uram, ez Dávid Zsoltár, azt mondja, Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre, hallgass meg, mert hű és igaz vagy te. Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te. Isten a hűsége miatt hallgat meg. Figyelj, ez fontos, hogyha nem lenne hű, akkor nem hallgatna meg. Akkor egyszerűen nem érdekelné, hogy mi történik veled. Akkor nem érdekelné az, hogy az ígéretét be kell tartania. Mert ő azt ígérte Jeremiás 33.3-ba, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatok. És megfoghatatlan dolgokat fogok neked kijelenteni. De akkor, ha ő nem lenne hű, akkor ezzel nem törődne. Akkor nem számítana, hogy azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én meg foglak hallgatni. Sőt, nem csak meghallgatlak, de még kijelentéseket is fogok neked adni. Akkor nem törődne. Nekünk nagyon fontos, hogy tudjuk ezt, hogy ő hű. Ő hű és igaz, és meghallgat minket. Ő bátorít, azt mondja, hogy kiálts hozzám. És hogyha hozzá kiáltasz, akkor garancia, hogy meg fog hallgatni. Mert ő hű, mert szeret téged, mert elkötelezte magát mellettünk. Ez gyönyörűséges. Szerintem ez ámulatos dolog, tudod. Az ő hűsége tulajdonképpen védelem a számunkra. Zsoltárok 91.4 azt mondja, hogy tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Figyeljetek, az ő hűsége a számunkra pajzs és páncél. Az megvéd minket, körbevesz minket. Ha így látsz ilyen római katonákról szóló filmet, vagy ilyen középkori filmet, ahol páncélba vannak öltözve, annak mind az a célja, hogy megvédje, hogy védelmet adjon. És tudod, az ő hűsége az páncél. Abban járhatunk. Az egy védelmet ad nekünk, az betakar minket. Tudod, nekünk ilyen Istenünk van. Ő hűséges hozzánk. Ő szeret minket. Ő elkötelezte magát mellettünk. Hát ez, figyeljetek, ez szerintem leírhatatlan. Zsoltárok 26.3 azt mondja, hogy mert kegyelmet szemem előtt van, és hűségedben járok kelek. Figyeljetek, egyszerűen nem tudunk máshol járni és kelni, csak az ő hűségébe. Csak az ő hűségében tudunk járni, mert ő hűséges. És a hűsége az elkísér minket reggeltől estig és estétől reggelig. Nem tudunk máshol járni. Körbevesz minket, úgy, ahogy a pajzs és páncél körbevesz minket. Ott van a hűsége. Szoktál így gondolkodni Isten hűségén? Nagyon nehéz egyébként Istennek egy bizonyos tulajdonságáról beszélni, mert Istent nem lehet így felszeletelni, nem lehet azt mondani, hogy ő egy kicsikét hűséges, egy kicsikét szerető, egy kicsikét jóságos, egy kicsikét kegyelmes, mert ő minden, ami, az teljesen az. Ő teljes egészében hűség. Ő teljes egészében szeretet, ő teljes egészében jóság. Úgyhogy nehéz így kiragadni egy bizonyos tulajdonságot és arról beszélni, De fontos, hogy így lássuk azt, hogy milyen Istenünk van. Hogy amikor a szeretetről hallasz, akkor elámulsz, és azt mondod, hogy wow, nekünk ilyen szerető Istenünk van. Amikor a kegyelemről hallasz, akkor azt mondod, hogy wow, nekünk ilyen kegyelmes Istenünk van. És amikor a hűségről hallasz, akkor igenis elámulhatunk, hogy wow, nekünk ilyen hűséges Istenünk van. Mi ennyire biztonságban vagyunk. Mi ennyire fontosak vagyunk. Minket így ennyire nagyra tart Isten, hogy ő elkötelezte magát, és hűséges mellettünk. Ez gyönyörűséges. Ez gyönyörűséges. Tudod, amikor ezt látjuk, hogy Isten milyen fantasztikus, és mennyire törődik velünk, mennyire fontosak vagyunk neki. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem ez arra inspirál, hogy még jobban megismerjem Istent. Engem ez arra inspirál, hogy keressem Istent. Ahogy Csaba beszélt erről Vajtán, az egy nagyon jó üzenet volt, azért piros pontot kapsz. Hogy tudod, csak így arra ösztönöz, hogy keressem őt. Mert egy ilyen Istent, egy ilyen csodálatos Istent még jobban meg kell ismernem. Még jobban, még közelebb kell hozzá kerülnöm. Mert meg akarom ismerni teljes egészében az ő hűségét. Meg akarom ismerni teljes egészében az ő szeretetét. Meg akarom ismerni a kegyelmét. Meg akarom ismerni az Istenemet. Azt, aki megváltott engem. Ez csodálatos. Ez fantasztikus. És tudjátok, mi a legszebb ebben? Az, hogy Isten ugyanazt akarja, hogy keressem őt, ugyanazt akarja, hogy megismerjem őt, és ő nem rejtőzik el, nem bújik el. Ő egyszerűen csak azt mondja, hogy figyelj, adtam magamról egy önéletrajzot, csak itt vagyok, olvasd el, és ismerd meg. És mennyire fantasztikus ezt, tudod, hogy lehetőségünk van arra, hogy közel kerüljünk Istenhez. Lehetőségünk van arra, hogy megismerjük őt. És ez csodálatos. És mi hiába vagyunk hűtlenek. Mert ismerjük el, hogy igenis mi hűtlenek vagyunk. A bűn az tönkretette az embert, és egyszerűen csak hűtlenekké váltunk. De a mi hűtlenségünk az semmiben se befolyásolja Istennek a hűségét. Semmiben se befolyásolja. 2 Timóteus 2.13 azt mondja, ha hitetlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Neki ez a természete. Az ő természete az nem attól függ, hogy én hű vagyok, vagy nem vagyok hű. Hogy hiszek benne, vagy nem hiszek benne. Ő örök, és nem változik, és ő olyan, amilyen. Amilyennek kijelentette magát, ő olyan. Úgyhogy én lehetek hűtlen, te lehetsz hűtlen, Isten nem lesz hozzád hűtlen. Ő elkötelezte magát, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy egyszer és mindenkorra elkötelezte magát mellettünk, és egyszer és mindenkorra kijelentette, hogy nem foglak elhagyni. És ő igaz, úgyhogy nem hazudik. Ő nem tud hazudni. Laci, szeret téged, és elkötelezte magát mellette. Bizonyá. És hűséges marad hozzád. Akár mit csinálsz, hűséges marad. Még hogyha de te nem csinálsz ilyet, de ha rohatalmát adsz, akkor is hűséges marad hozzád. Akkor is hűséges. Ézsaiás 54.10. És ez egy csodálatos vers. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Istennek a hűsége nem egy ilyen pillanatnyi fellángolás. Ez nem olyan, mint egy tininél a szerelem, tudod, hogy meglát egy lányt, és akkor rögtön azt mondja, hogy szerelmes vagyok, aztán mit tudom én, rövid idő múlva elmúlik az egész. Ez nem egy ilyen pillanatnyi fellángolás. Ez állandó. Istennek a hűsége állandó. Neki ez a természete. Tudod? És azt mondja, hogy bármi történhet. Megszűnhet bármi. Hegyek, halmok, össze. Bármi történhet. Én akkor is hű maradok hozzád. Én akkor is hű maradok hozzád. És tudod, amikor elbukunk, amikor hát szembesülünk a gyengeségünkkel, vagy a tehetetlenségünkkel, vagy azzal, hogy mennyire, mit tudom én, ügyetlenek vagyunk, akkor annyiszor, de annyiszor megtörténik az, hogy nem hisszük azt, hogy Isten ebben a helyzetben is mellettünk van. Hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy Isten már nem szeret. Akkor átbuktam, hogy ezt már Isten se tudja lenyelni. Isten már nem szeret. De csak bátorításkép. Csak gondolj arra, hogy Isten hűséges. Ő hű és igaz. Neki ez a neve. Neki ez a neve, hogy hű és igaz. Oly úgy, ahogy nekem az a nevem, hogy Dulu Attila, nektek az a... Tehát, hű és igaz. Nem tudja megtagadni önmagát. Nem tud hűtlen lenni. Nem tud elhagyni. Értitek ezt? Végig ott van melletted. Bármilyen helyzetben vagy. Bármi történik veled. Bármit teszel. Ő ott van melletted. Mert ő hűséges. Azt mondja Jeremiás, hogy nagy a te hűséged. Nagy a te hűséged. Hogy ezzel a tudattal kéne ma hazamennünk. Hogy amikor hazamegyek, akkor leülök, és azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hogy nagy a te hűséged. Köszönöm, hogy te hűséges vagy hozzám, még akkor is, hogyha én hűtlen vagyok. Köszönöm, hogy te elkötelezted magad mellettem. Köszönöm, hogy én ennyire fontos vagyok neked. Köszönöm, Uram. Köszönöm. És csak szeretnélek jobban megismerni. Szeretném megismerni a hűségedet, a kegyelmedet, a szeretetedet, az irgalmadat. Szeretnék közel kerülni hozzád. Szeretnék tényleg a gyermeked lenni. Jézus, szeretnék tényleg a barátod lenni. Szeretnélek megismerni. Szeretném ezt a hűséget élvezni. És ez annyira gyönyörű, annyira csodálatos. Amen. Úrunk, csak köszönjük neked. Köszönjük, hogy te hű vagy és igaz, és köszönjük, hogy nem eshetünk ki se a szeretetedből, se a hűségedből, se a kegyelmedből. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennyire törődsz velünk, hogy ennyire szeretsz minket. És kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünket. Kérünk a Csabáért, Uram, hogy vezesd őt, adj neki bölcsességet. Csak köszönjük neked, magasztalunk téged, Uram, dicsérünk, drága nevedben. Amen.